Az előzőekben mondtuk, hogy a fény az hullám, de 1000 milliméternél kisebb hullámhosszúságú, és a hétköznapi életben a legtöbb tárgy sokkal nagyobb, mint 1000 milliméteres. Ezért a fényelhajlási jelenségek a hétköznapokban általában kimutathatatlanul kicsi mértékben jelentkeznek. Gyakorlatilag elhanyagolhatóak. Ez azt jelenti, hogy úgy vehetjük a fényt, mint ami sík hullám formájába terjed, elhanyagolható elhajlásra a szélén, és a sík hullám formájába terjedő fényt úgy nevezzük, hogy fénysugár. Tehát, hogy fénysugarakban terjed, hogy szétbontható, ilyen nyilegyenesen menő részekre a fény. Valójában, ugye ez a fénysugár egy olyan kézenfekvő fogalom, ezt még a kisgyerek is megérti, mert hogyha egy pici lyukon átengedem a napfényt, akkor egy ilyen keskeny nyaláb megy át, ami mondjuk a poros levegőben szépen láthatóvá válik. Vagy egy zsebtükörrel a napfényt belevilágítok a másik szemébe, mindenki csinált ilyen kísérletet kiskorában, tehát a fénysugárnak a fogalma az is mindenkinek ismerős, hozzá kell tenni, hogy emögött sík hullám formájában terjedő fény van. És a hétköznapi életben a tárgyak hullámhosszhoz képesti nagy mérete miatt ez valóban egy jó közelítésnek tekinthető ez a jelenség, és akkor így fogunk ezzel foglalkozni a továbbiakban. Nézzük csak! Ugyanis arra hajtunk, hogy megértsük a képalkotó berendezések működését. Tele vagyunk képalkotó berendezéssel. Ez a projektor, ami kivetíti ide, az egy képalkotó berendezés. Vagy a digitális fényképezőgép képalkotó berendezés, de a szemünk, ez egyszerű fürdőszobai síktükör, azok is képalkotó berendezések, és érdemes ezeknek a működését mindenképpen megismernünk. Nézzük meg először a képalkotásnak néhány alapfogalmát. Hát a legelső dolog, ami ezen az ábrán látszik, hogyha én közvetlenül a szememmel ránézek egy fényforrásra, mondjuk egy gyertyára, akkor azért látom ezt a gyertyát, mert mondjuk a gyertya csúcsáról fénysugarak indulnak a tér minden irányába, ezek egy része bemegy a szemembe, és a szememben van egy optikai rendszer, amit majd mindjárt megnézünk, hogy mi is az, de a szememben van egy rendszer, ami észreveszi, hogy ho-ho, ezek a fénysugarak úgy jönnek, mintha egy pontból indultak volna ki. Ugye a szemem nem nyúlik ki vissza, hogy tényleg egy pontból jöttek-e ki a fénysugarak. A szemem csak azt érzékeli, hogy itt a szememnél ez a fénysugár nyaláb egyenletesen tágulva jön és jut bele a szemembe, mintha egy pontból jöttek volna. És akkor ezt a szemem meg az agyam úgy rakja össze, hogy egy pontból jöttek ténylegesen a fénysugarak, és akkor érzékelem a gyertya csúcsát. Na most ugyanezt a sort el lehetne mondani a gyertya többi részeire, és szépen sorba meg lehetne ezeket a jelenségeket nézni, hogy hogy is áll ez össze a többi képpont esetén. Mi mindig csak egy képpontnak a képéről beszélünk, aztán a nagyobb tárgyakat majd több képpontból rakjuk össze. Na most a leképező rendszerek, tehát például egy lencse, hogyha oda teszem a szemem meg a gyertya közé, azok megváltoztatják a fénysugarak irányát. Egy valami számít, hogy ahogy megváltoztatják a fénysugarak irányát, utána a fénysugarak teljesen összekeverednek-e, akkor nem látok képet. Például, hogyha ilyen füstüveget teszek a szemem meg a gyertya közé, akkor elmaszálják a képet, akkor csak a gyertya fénye össze-vissza irányokból a szemembe jut, akkor nem lesz képalkotás. De ha nem keverik össze a fénysugarak irányát, hanem megmarad ez, hogy a szememhez úgy jutnak el a fénysugarak, mintha egy pontból jöttek volna, akkor a szemem képet fog érzékelni. Tehát úgy érzékeljük, minthogyha a tárgy ott lenne, ahova a visszafele meghosszabbított fénysugarak összefutni látszanak. Na de itt valójában két nagyon fontos eset lép föl, és ezeket meg kell különböztetni. Ezek vannak itt egy Móriczka ábrán feltüntetve. Különbözik a valódi képalkotásnak és a látszólagos képalkotásnak az esete. Valódi képalkotásról akkor beszélünk, amikor az egy pontból kiinduló fénysugarak a leképező rendszeren áthaladva végül valóban egy pontban találkoznak. És az egy pontban találkozás után tovább mennek, és utána jutnak a szemünkbe. Ekkor tényleg találkoztak egy pontban a fénysugarak. De van olyan eset is, ezt nevezzük látszólagos képnek, amikor a fénysugarak soha nem találkoztak egy pontba, csak továbbra is úgy széttartóan mennek, mintha egy pontból jöttek volna. A szemem számára ez nem megkülönböztethető, akkor is látom, mintha itt lenne a kép. Majd látunk erre konkrét példákat, és akkor jobban meg tudjuk érteni. De most egyelőre csak annyit mondanék, hogy nagyon fontos a két esetet megkülönböztetni, például azért, mert a valódi kép az kivetíthető vászonra. Ez itt jól láthatóan egy valódi kép, ami ki van vetítve a tábla fölé, mert ott benne a projektor belsejében van egy icike-picike kis képernyő, aminek a képét a lencse úgy módosítja, hogy az egy pontból kiinduló fénysugarak egy pontba találkozzanak. Mit tudom én, például az O betű közepén az a kicsike kis folt, abból szétmennek a fénysugarak, de aztán újra ugyanott egy pontba találkoznak. A valódi kép kivetíthető. A látszólagos kép nem vetíthető ki egy vászonra, vagy egy falfelületre. Hát a látszólagos kép esetén nem tudom hova tenni a falat, vagy a vásznat. Nem találkoztak a fénysugarak. Valószínű többen megpróbálták kiskorukba, én is, hogy egy sík tükörrel kivetítsem a képet valahova. Ugye azt mindenki játsza, hogy a napsugárral lehet ide-oda vetíteni dolgokat, de lehet, hogy néhányan megpróbálkoztak azzal, hogy ki tudom-e a tévének a képét vetíteni a falra, milyen érdekesen a falról nézni a tévét, de ez ugye nem sikerül. Mindjárt meglátjuk azért, mert a sík tükör csak látszólagos képalkotást hoz létre, és ezért azt nem tudjuk kivetíteni a falra. Ezen alapfogalmak után rá tudunk térni valóban a képalkotó eszközöknek az ismertetésére, milyen képalkotó eszközök vesznek körül minket. A lehető legegyszerűbb és történetileg is a legrégibb képalkotó eszköz a lyukkamera. Sok esetben még a latin nevén emlegetik, mert ezzel már a középkorban bőven kísérleteztek, sokszor nevezik ezt kamera obszkurának, tehát esetleg így találhatjuk meg különböző könyvekben ezt a berendezést. A lyukkamera egy nagyon egyszerű cucc, fogunk egy dobozt, az elején fúrunk egy lyukat, a hátulját pedig mondjuk zsírpapírral ragasztjuk le, egy ilyen áttetsző fedelet teszünk a hátuljára. Ez egy nagyon egyszerű képalkotó berendezés. Valójában nem is képalkotó, hanem árnyékvető berendezés, de azért mégis valamiféle kép itt kialakul. Miért? Mert a tárgyról, itt ezen a képen egy kicsi gyertya, kiinduló fénysugarak közül egy nagyon keskeny nyalábot enged csak a lyuk bejutni ebbe a dobozba, és ez a keskeny nyaláb vetül ki hátulra az áttetsző fedélre. Valójában szó szerint véve nem képalkotás, mert az egy pontból kiinduló fénysugarak nem találkoznak egy pontban. Csak egy kis kötegüket választja ki ez. Mégis egy felismerhető kép alakul ki ezen az áttetsző fedélen itt hátul. Azt hiszem mindenki érzékeli, de szünet után majd kísérlettel is be fogom mutatni, hogy ez a képalkotás nem valami tökéletes. Miért? Hát mekkora lyukat csináljak a lyukkamera elejére? Ha nagy lyukat veszek, akkor egy széles nyalábot engedek át, és életlen lesz a kép a túloldalon. Mert akkor minden pöttyinek egy nagyobb kör felel meg a hátoldalán. Ha meg túl pici lyukat veszek, akkor eleinte csak az történik, hogy nagyon halvány lesz a kép, amit ott meglátok. Később meg az következik be, hogy a fényelhajlás miatt szétkenődik ez az egész, és azért lesz életlen a kép. Igazán jó képet nem lehet lyukkamerával csinálni, Persze azért valamire jó. Például a középkorban, amikor Leonardoék a perspektívikus ábrázolásnak a rendbetételén dolgoztak, akkor nagyon jól jött nekik a lyukkamera, mert lyukkamerával szépen valóban síkba ki tudták a térbeli tárgyak képét vetíteni, és akkor a kivetített képet le tudták rajzolni, hogy hogy is fog kinézni mondjuk egy kockának a vetülete, és akkor ebből tudták fölállítani az élethű térbeli ábrázolásnak az alapelveit. Meg is csinálták ezt, tehát hasznos volt ez. Aki akar ilyen lyukkamerát csinálni, az könnyen megteheti otthon. Kell egy doboz, lyukat fúrni, zsírpapír, de aztán látni fogja, hogy nem lesz valami túl jó a kép. Szünet után mondom, majd nézünk ilyet. Az az érdekes, lyukkamerát nagy méretbe lehet jót csinálni. Hát ezt nem fogom tudni bemutatni. A YouTube-on sok minden van, például lehet egy ilyet keresni, időhiányában nem mutatom be, de aki akarja, keressen rá, hogy kamera obszkura, és akkor látni fog ilyen megoldásokat. Firenzébe csinálta meg egy kísérletező kedvű csoport, hogy a firenzei katedrálissal szemben kibéreltek egy szobát, a szobának az ablakait teljesen fekete papírral leragasztották, és csak egy ilyen centiméteres lyukat hagytak az egyiknek a közepén. És akkor a szoba, itt a szobán nem pici szobát, hanem olyan jó régi épületben gyakorlatilag egy termet kell érteni, akkor szépen annak a térnek a képe nagyon jól kirajzolódott a falra, mint ahogy látszik fejjel lefele. Nagy méretekben ezt szépre meg lehet csinálni, mert akkor még a viszonylag nagy méretű lyuk se ad annyira életlen képet kivetítve. De hát gyakorlatilag ez nem működik, és nem is igen találkozunk a műszaki gyakorlatban a lyukkamerával. Lehet, hogy valami extrém esetekben találkozunk, de igazán nem. Az első igazi berendezés, amit mindenki ismer a hétköznapokból is, a sík tükör. Mindenki ismer ennek a képalkotását, nem kell nagyon hosszasan magyarázni. Van egy nagyon sík felületem. A nagyon sík az azt jelenti, hogy fényhullámhosszánál kisebbek az egyenetlenségei, különben szórja a fényt össze-vissza. Ugye nehéz ilyet csinálni, ami fényhullámhosszánál kisebb göcsörtöket tartalmaz, ezért is az ókorban még csak ilyen eléggé homályos képeket alkotó tükröket tudtak csinálni. Na de, ha végül is van egy ilyen fényvisszaverő felületünk, akkor ez úgy működik, hogy ezen az ábrán az egérkurzorral mutogatom. A T-vel jelölt tárgypontból kiindulnak mindenféle irányba a fénysugarak. Ezek ugyanolyan szöggel visszaverődnek a sík tükör felületéről, mint ahogy beestek. A széttartó nyaláb továbbra is széttartó lesz, viszont úgy jönnek a tükörről visszavert fénysugarak, minthogyha ebből a képpontból jöttek volna, amit itt az egérkurzorral mutatok. Nagyon egyszerű belátni. Azt is nagyon egyszerű belátni, hogy ez a matematikai értelembe vett tükörképe lesz. Tehát, hogyha merőleges bocsátok a tárgyról a tükörre, ezt folytatom a tükör túloldalán, és ugyanakkor a D távolságot fölmérek, akkor itt lesz a képpont. Könnyű belátni, hogy ez ilyen szimmetrikus. Hát ezért is nevezik a matematikus is tükrözésnek ezt a műveletet, amikor síkban egy vonalra, térben pedig egy síkra megszerkeztem, vagy kiszámolom a tárgynak a tükörkép pontját. Persze, ez csak egy képpontnak az esete. Valójában, hogyha kiterjedt tárgyat nézünk, akkor pontról pontra kell képzeletben megszerkesztenünk ezt az egészet. Tehát ami itt látható, pontról pontra kell ezt megcsinálnunk, tehát a gyertyának a különböző pontjait kell itt előállítanunk, és így áll elő a kép. Na most egy érdekesség, a következő gondolkoztató feladványt adnám fel a hallgatóságnak. Ugye azt szokták mondani, hogy a tükörben megcserélődik a jobb és a bal oldal. Tehát, hogyha én itt állok, itt van előttem egy sík tükör, fölemelem a jobb kezemet, az a fazon ott a túloldalon, tehát az én tükörképem a bal kezét emeli, tehát a sík tükör megcserél a jobb és a bal oldalt, szokták ezt mondani. Milyen intelligens ez a tükör? Szemben állok vele, és ő jobb bal oldalt megcseréli. Miért furcsa ez? Most képzeljük el azt, hogy én itt egy padra itt fölfeküdnék így viszintesen, és nézzem magam a tükörbe. Fölfeküdnék viszintesen, és emelném a jobb kezemet. Ugye akkor a padon fekvő tükörképem a bal kezét emeli. Tehát akkor függőleges irányba cserélte meg az irányokat a síktükör. Ennyi intelligens, de intelligens ez a síktükör, tudja, hogy állok vagy fekszem. Na de mi van akkor, hogyha a síktükör előtt ott van egy ember, aki áll, egy másik ember, aki fekszik, és mindegyik emelgeti a jobb kezét. A síktükör ennyire intelligens jószág lenne, hogy meg tudja mondani az egyiknek a fölle, a másik pedig a jobbra, az így viszintesen jobbra-balra irányt cseréli meg. Hát mi az, amit a síktükör igazából megcserél? Nem tudom, tudja valaki ezt, hogy mit cserél meg a síktükör? Mit cserél meg ténylegesen? Azon az ábrán is látszik, ami ki van vetítve, de azon is, hogyha elképzelnek ide egy síktükröt, és elképzelik, hogy én integetek, és ott a tükörképemet oda képzelik, valójában mi történik a síktükörben? Hogyha megszerkesztjük így pontról pontra, mondjuk az én tükörképemet, az orromhegyét, a fülemet, a szememet, áttükrözzük oda. Megcserélődik a jobb és a bal oldal ténylegesen? Mi cserélődik meg? Ki tudja valaki silabizálni? Az ábrából vagy belegondolva? Igen, mondja hangosan. Nem értem. Nem, olyan halkan mondja, hogy nem értem. Jó, hát az iránya cserélődik meg, persze. De ugye érti ezt a problémát, hogy én integetek, meg a padon fekvő csöves integet a tükörbe, és akkor hol így cseréli meg az oldalakat, hol így? Hát honnan tudja, hogy ki az, aki áll, meg ki az, aki fekszik a tükör? Mit cserél meg igazából a tükör? Hát ha nem hallották ezt, akkor nehéz rájönni, hogy első pillanatban, bár hogyha kicsit valaki belegondol, akkor rájöhet. Valójában a tükör nem cseréli meg a jobb, meg a bal oldalt, meg a fentet, meg a lentet se. A tükör a rám erőleges irányt cseréli meg. Tehát nem úgy kell elképzelni azt a jelenetet, hogy én itt vagyok, ott meg a tükörképem, mint hogyha én itt vagyok, átmennék ide, és megcserélődne a jobb meg a bal oldalam. Ugye így szeretjük elképzelni. Valójában a szerkesztés menetét, hogyha figyeljük, úgy kéne elképzelni, hogy átmegyek ide, és valaki így az orromat átnyomja a fejemen, tudják, mint a Terminátor 2-ben a folyékony fémrobot, tehát így megváltozik így az oldala. Nézzék ott a kivetített képen a gyertyának a lángja, egyik irányba domború, másik irányba kevésbé domború. Valójában a tükörképem az a tükörre merőleges irányba így átfordítja a képemet magán. És akkor nincs gond, mert én is, meg a padon fekvő ember is a tükörre merőleges irányba fordítódik át. És akkor nem intelligens a tükör, a tükörre merőleges irány cserélődik meg. Csak ugye az ember nem szereti azt elképzelni, hogy az órát átnyomják a fején, és akkor ezért az agyunk magyarázza úgy, hogy az ott az én tükörképem csak megcserélődött a jobb meg a bal oldala. Így dumáljuk ki ezt a dolgot. Ténylegesen az nem a jobb meg a bal, hanem a tükörre merőleges irány megcserélésével adódik ez a kép ilyen módon. Na hát ebből is látjuk, hogy még az olyan egyszerű eszköz, mint egy síktükör, se annyira egyszerű, mint amennyire az ember gondolná. És akkor most itt pont jó, hogy egy szünetet tudunk tartani, mert szünet után majd az igazi képalkotó eszközökre, a lencsékre fogunk tudni rátérni.